Köszönöm szépen, az előző két alkalommal megbeszéltük azokat az alapfogalmakat, amiket használni fogunk, illetőleg megbeszéltük mechanizmusoknak a szerkezeti felépítését, megbeszéltük azt is, hogy hogyan lehet felírni a szerkezeti képletet. Ezután mechanizmusok sebességállapotára térünk rá. Tehát a mechanizmusok sebességállapota, ez egy római hármas pont legyen. Tehát minden olyan esetben, amilyen esetben valamiről elkezdünk beszélni, valami új fogalmat vezetünk be, mindig szeretjük megmondani azt, hogy mi is ez. Tehát próbáljuk meg itt is megfogalmazni a sebességállapotot. Hogy mire is gondolunk, amikor sebességállapotról beszélünk. Tehát sebességállapot, a mechanizmus valamennyi megadott jellemző pontjai sebességvektorainak összessége egy időpillanatban. A sebességállapot, a mechanizmus valamennyi megadott jellemző pontjának sebességvektorainak összessége egy adott időpillanatban. Tehát ez nagyon hasonlít a mozgástanból bevezetett sebességállapot fogalomra, csak ott egymerev testről beszéltünk, amikor egymerev testet vizsgáltunk, amikor a sebességállapotot vizsgáltuk. Itt pedig több merev testből álló szerkezetnek a sebességállapotát akarjuk tisztázni, tehát akarjuk tisztázni valamennyi pontjának a sebességét. Tehát még egyszer, a sebességállapot az a mechanizmus valamennyi megadott jellemző pontjának, sebességvektorainak összessége egy időpillanatban. Tehát a mechanizmus valamennyi megadott jellemző pontjának, sebességvektorainak az összessége, vagy más szóval halmaza egy megadott időpillanatban. És itt a tárgy keretében csak egyszerű mechanizmusoknak a sebesség állapotának a tisztázásával fogunk foglalkozni. Tehát azért csak azzal, mert erre tudunk egy receptet, egy jó bevált eljárást adni, hogyha egy mechanizmus nem egyszerű, akkor mindig valamiféle trükköt, valamiféle ötletet kell bevetni annak érdekében, hogy tisztázni tudjuk a sebességállapotot. A sebességállapot definíciójából következik az, hogy egy sebességállapot vizsgálatnál, vagy sebességállapot tisztázásánál arra törekszünk, hogy a mechanizmus bármely pontjának a sebességét ez alapján meg tudjuk mondani, illetőleg a mechanizmusban szereplő bármely tag, bármely alkatrészök sebességét tisztázni tudjuk. Tehát a célkitűzés kettős, egyrészt bármely pont sebessége ismert vagy meghatározható kell legyen abban az esetben, hogyha azt állítjuk, hogy ismerjük a sebességállapotot, illetőleg bármely tagnak a szögsebességét tisztáznunk kell tudni, hogyha azt állítjuk, hogy a sebességállapotot ismerjük. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy ismerjük a mechanizmus sebességállapotát, az azt jelenti, hogy bármely pont sebességét meg tudjuk határozni, illetőleg bármely tagnak a szögsebességét meg tudjuk határozni. Kezdjük kinematikai lánc sebesség állapotának, vagy sebességi viszonyainak a tisztázásával. Tehát legyen egy egyes pont, kinematikai lánc sebességi viszonyai. Tehát kinematikai lánc sebességi viszonyai. Rajzoljunk egy sematikus vázlatot, amilyen vázlattal szoktuk szoktunk egy kinematikai láncot jelölni, hát ilyen krumplikat, egymáshoz kapcsolódó krumplikat rajzolgatunk ebbe. Ez valahol itt folytatódik. És gondoljuk azt, hogy ez a kinematikai láncnak az utolsó tagja. A kinematikai lánc első tagját jelöljük alfával, a második tagját jelöljük kettessel, a harmadikat hármassal, és így tovább. Az utolsó tagot pedig jelöljük betával, az utolsó előtti tagot pedig jelöljük ennel. Tehát ezekből a tagokból, vagy ezekből az alkatrészekből áll a kinematikai lánc. Ezek egymáshoz kényszerekkel kapcsolódnak, a kényszereket pedig az érintkezési helyre jelölt kis karikával jelöljük. És mondjuk azt, hogy ez az A jelű kényszer, ez a B jelű kényszer, és erre az utolsóra pedig mondjuk azt, hogy ez a nagy N jelű kényszer. Tehát erről korábban szó volt, hogy egy mechanizmus, meg egy kinematikai lánc tagoknak és kényszereknek a sorozata. Vegyünk fel az alfa, azaz a kezdő tagon, a kinematikai lánc kezdő tagján egy pontot. Ezt a pontot jelöljük P alfával, tehát ez egy P pont, és az alfa index arra utal, hogy ez az alfa jelű tagon van rajta. És vegyünk fel egy pontot az utolsó tagon, ezt a pontot jelöljük Q-val, és arra utal, a beta indexel pedig arra utalunk, hogy ez a Q pont a beta jelű tagon van. Tételezzük fel, hogy ismerjük az alfa jelű, tehát a kinematikai lánc kezdő tagjának a szögsebességét az állványhoz képest, tehát ez lesz az omega 0 alfa, és ismerjük ezen a ponton levő, vagy ezen a tagon levő P pontnak a sebességét szintén az állványhoz képest, ezt pedig jelöljük VP alfával. Tehát az omega 0 alfa az az első tagnak a szögsebessége az állványhoz képest, a VP alfa az pedig az alfa jelű tagon levő P pontnak a sebessége az állványhoz képest. Arról szó volt már korábban is, hogy a kényszereknél megkülönböztetünk pontokat, tehát a kényszerek mindig két tag kapcsolódásánál vannak. Tehát két tag kapcsolódásánál van például az A kényszer. Az A kényszernek tekinthetünk egy olyan pontjára, ami az egyik tagon van, és tekinthetünk egy olyan pontjára, ami a másik tagon van. Tehát így módon bejelölhetünk ide egy A alfa pontot, és bejelölhetünk ide egy A2 pontot. Hasonlóképpen a B kényszernél egy B2 és B3 pontot, illetőleg az N kényszernél pedig egy nagy N index kis N és egy nagy N index beta jelű pontot is bevezethetünk. Tehát, hogyha végigmegyünk a kinematikai láncon, akkor sebességkülönbségek fognak fellépni a P pont és az A alfa pont között, az A alfa pont és az A2 pont között. Itt felléphet egy relatív szögsebesség is. Ezt a relatív szögsebességet ezt jelöljük omega alfa 2-vel, és felléphet egy relatív sebesség is. Ezt a sebességet jelöljük V alfa 2-vel. Tehát az omega alfa 2 az a kettes tagnak a szögsebessége az alfa taghoz képest, tehát ez egy relatív szögsebesség. A V alfa 2, ez pedig az A2 pontnak a sebessége az A alfa ponthoz képest. Itt az indexezésben már nem írtuk ki az A betűt, de hozzá kell gondolni, tehát ez a V alfa 2, ez a V, ez az A2-es pont sebessége az A alfa pont sebességéhez képest. Hasonlóképpen minden kényszernél ilyen relatív szögsebességek és relatív sebességek léphetnek fel a kinematikai láncban, tehát itt felléphet a B kényszernél egy omega 2 3, illetőleg felléphet egy V 2 3, és hasonló módon az N jelű kényszernél is felléphet egy omega kisen beta, illetőleg felléphet egy V kisen beta. Az omega n beta az tehát a beta jelű testnek a szögsebessége az n jelű testhez képest, a V n beta az pedig a beta jelű testen lévő n pontnak a sebessége a kis n jelű testen levő nagy n pontnak a sebességéhez képest. És végül a Q pontnak is ismernünk kell a sebességét, vagy hát a cél ez lesz végül is, hogy meghatározzuk a Q pontnak a sebességét, illetőleg meghatározzuk a beta jelű tagnak a szögsebességét, tehát itt lesz egy omega 0 beta, illetőleg lesz egy VQ beta. Tehát az omega 0 beta, ez a beta testnek a szögsebessége az állványhoz képest, a VQ beta, ez pedig a beta testen levő, vagy beta tagon levő Q pontnak a sebessége az állványhoz képest. Tehát kétféle sebességekkel lesz dolgunk. Lesz dolgunk abszolút sebességekkel és abszolút szögsebességekkel, illetőleg relatív sebességekkel és relatív szögsebességekkel. Vegyük először az abszolút sebességeket, illetőleg abszolút szögsebességeket. Tehát az abszolút sebességek, abszolút szögsebességek mindig az állványra vonatkoztatott sebességek, állványra vonatkoztatott szögsebességek, tehát az állványhoz képest, amit általában a nevéből adódóan állónak, el nem mozdulónak gondolunk. Tehát az abszolút sebességek mindig az állványra vonatkoztatottak, és ugyanígy a szögsebességek is. Tehát ilyen abszolút szögsebesség és sebesség, például az omega 0 alfa, ilyen az omega 0 beta, és így tovább, valamint a VP alfa, illetőleg a VQ beta. Tehát ezek abszolút sebességek, abszolút szögsebességek, ezek az állványra vonatkoztatott értékek. Beszéltünk relatív szögsebességekről is, illetőleg relatív sebességekről. Tehát relatív sebességek, relatív szögsebességek. Ezek mindig egy másik mozgótaghoz képesti szögsebességek, illetőleg sebességek. Tehát a relatív sebességek és szögsebességek, ezek nem az állványhoz képesti, hanem egy másik mozgótaghoz képesti sebességek, illetőleg szögsebességek. Tehát kezdjük megint a szögsebességekkel. Tehát ilyen az omega alfa 2, ilyen az omega 2, 3, és így tovább mehetünk végig a láncon. Az utolsó relatív szögsebesség az omega n beta lesz. Tehát ezek a relatív szögsebességek, most itt mindig az előző, a kinematikai láncon végighaladva egy tagnak az előző taghoz képesti relatív szögsebességét írtuk fel, és a kényszereknél ugyanígy léphetnek fel relatív sebességek is, ezeket V alfa 2-vel, V 2 3-mal, és így tovább V n betával jelölt. Tehát ezek pedig a kényszereknél fellépő relatív sebességek. Ezek között az abszolút és relatív sebességek, szögsebességek között összefüggések állnak fenn. Nézzük először a szögsebességek közötti összefüggést. Tehát a szögsebességek
közötti
összefüggés. Nagyon fontos megjegyezni, hogy itt a továbbiakban csak a síkbeli esettel foglalkozunk. Vagy síkmozgással foglalkozunk. Tehát amit felírunk összefüggést a szögsebességekre, a síkmozgást végző mechanizmusokra lesz érvényes. Tehát síkmozgást végző mechanizmusok esetén a kettes tagnak az állványhoz képesti szögsebessége az úgy lesz előállítható, hogy vesszük az alfa jelű tagnak az állványhoz képesti szögsebességét, és ehhez hozzáadjuk az állványhoz képesti szögsebességét a kettes jelű tagnak. Tehát, ha úgy tetszik, a szögsebességek, a relatív szögsebességek összeadódnak, tehát az omega 0,3-at azt úgy állíthatjuk elő, ez alapján, hogy omega 0 alfa plusz omega alfa 2 plusz omega 2 3. Tehát kiindulunk egy abszolút szögsebességből, és a láncon végig haladva összeadogatjuk a relatív sebességeket. Tehát tessenek észrevenni, hogy itt ez az, ennek az első két tagnak az összege az éppen az omega 0 2. És így tovább írhatnánk fel a láncban szereplő valamennyi tagnak az abszolút szögsebességét. Írjuk fel az utolsót, az omega 0 betát. Ez az omega 0 beta, ez úgy néz ki, hogy omega 0 alfa plusz omega alfa 2 plusz omega 2 3 plusz és így tovább. Plusz omega n-1n plusz omega n beta. És itt vegyük észre, hogy az omega n beta előtt álló tagoknak az összege az éppen az n jelű tagnak az állványhoz képesti abszolút szögsebessége. Tehát általánosan ez az utolsó összefüggés érvényes valamennyi a kinematikai láncban szereplő tag abszolút szögsebességének a kiszámítására. Tehát elindulunk a lánc első tagjának szögsebességéből, abszolút szögsebességéből, és ehhez hozzáadogatjuk a relatív szögsebességeket. Nézzük meg a sebességek közötti összefüggést. Tehát ez legyen a B jelű pont. Lényegében nagyon hasonlóképpen kell eljárnunk, mint a szögsebességeknél. Kezdjük a VA alfával. Ez a VA alfa, ez az alfa jelű testen levő A pontnak a sebessége az állványhoz képest. Induljunk ki az alfa jelű tagon levő P pontnak a sebességéből, és visszagondolva a mozgástanban megismert összefüggésre, ehhez hozzá kell adni a P pont, illetőleg az A pont között levő sebességkülönbséget, tehát az A pontnak a P pont közötti sebességét, P pontra vonatkoztatott sebességét. Ez pedig az ismert módon határozható meg, tehát a VP alfához hozzá kell adni az omega kereszt RPA-t, csak mozgástanban az omegának nem volt indexe, mert csak egy merev testről volt mindig szó, itt az omegának van indexe, az omegának az indexe az pedig az alfa jelű merev testnek az állványra vonatkoztatott szögsebessége. Tehát végső soron egy mozgástanból ismerős összefüggést, kinematikából ismerős összefüggést határoztunk, vagy írtunk fel, vagy használtunk fel, csak nyilván az itteni jelölésekkel kell ezt az összefüggést felírni. Tehát amit összefüggést itt felírtam, ez egy merev testen levő két különböző pont sebessége közötti összefüggés, mert az A pont is, az A alfa pont is, meg a P alfa pont is az alfa jelű merev testen van rajta. Menjünk tovább, írjuk fel a kettesen lévő A pontnak a sebességét. A kettesen levő A pontnak a sebessége az az egyesen levő A pont sebességétől a két pont közötti relatív sebességgel különbözik, tehát ez a V A alfa plusz a V alfa 2-nek az összege. A V A alfát pedig fel tudtuk úgy írni, hogy V P alfa plusz omega 0 alfa kereszt R P A, és ehhez kell még hozzáadnunk a V alfa 2-t. Tehát hasonlóan a szögsebességek között összefüggéshez, itt is mindig relatív sebességek összegzésével tudjuk előállítani a kívánt mennyiséget. Tehát ennek a két tagnak az összege adja meg az előző összefüggésnek megfelelően az alfa jelű tagon lévő A pontnak a sebességét. Írjuk fel továbbiakban a sebességét a B2 pontnak, és a B2 pont sebességét az A2 pont sebességéből tudjuk meghatározni, tehát a VA2-hez hozzá kell adnunk az omega 0,2 kereszt RAB-t. Vagy hogyha ezt részletesen ki akarjuk írni, akkor írhatjuk, hogy V, tehát kiindulva a P alfa pont sebességéből, hogy VP alfa plusz omega 0 alfa kereszt RPA plusz a következő sebességkülönbség, tehát most vagyunk az A ponton, az A pont után fog következni a B pont, tehát akkor a V AB, és itt vagyunk. Igen. Hasonlóképpen általánosíthatjuk ezt az összefüggést, mint ahogy megtettük a szögsebességeknél. Tehát itt már nem részletezném, hanem csak a sebesség különbségeket írnám fel. Tehát a V Q beta az egyenlő lesz a VP alfa plusz, és utána relatív sebességek jönnek, tehát sebességkülönbségek jönnek, tehát ez a két mennyiség, amit felírtam, ez abszolút sebesség, állványra vonatkoztatott sebesség, tehát ebből a P ponti sebességből akarjuk meghatározni a Q pontnak a sebességét, akkor mindig a P ponti sebességhez hozzá kell adni a sebességkülönbséget végighaladva a láncon, tehát hozzá kell adni a P és az A közötti sebességkülönbséget, hozzá kell adni az A alfa és az A2 közötti sebességkülönbséget, a V alfa 2-t, aztán ehhez hozzá kell adni az A2 és a B2 közötti sebességkülönbséget, a VAB-t, plusz hozzá kell adni a B2 és a B3 közötti sebességkülönbséget, a V2-3-at, és így tovább, és a legvégén pedig ehhez hozzá kell adni a beta testen levő N pontnak és a Q pontnak a sebességkülönbségét. Tehát tetszenek látni, hogy a sebességkülönbségeknek két fajtája van. Olyan sebességkülönbségek, amelyeknél az indexbe nagybetűk szerepelnek, és olyan sebességkülönbségek, amelyeknél az indexben kisbetű számok szerepelnek. Tehát azok a sebességkülönbségek, amelyeknél betűk szerepelnek, azok egy merev testen levő két pontnak a sebességkülönbségei. Tehát ezek egy merev testen, vagy egy tagon levő pontok sebességkülönbségei, és azok a sebességkülönbségek, amiknek számindexe van, ezek pedig két különböző testen lévő pontoknak a sebességkülönbségei. Tehát, hogyha egészen precízek akarnánk lenni, akkor a VAB-t nem így kellene felírnunk, hanem úgy kellene felírnunk, hogy VA2B2. Csak az azonos indexeket elhagyjuk, tehát az A pont is és a B pont is rajta van a kettes tagon, csak mindkét pont jelénél a kettes jelzőt elhagyjuk. És nézzük meg, hogy a V2-3-nál pedig miről van szó. Ez a V2-3, ez tulajdonképpen az A2 és az A3 közötti sebességkülönbség, itt pedig az A betűt hagyjuk el a jelölésbe, tehát ez egy egyszerűsített jelölés, az elsőnél az A és a B pontnak a kettes jelű indexét hagytuk el, a másodiknál, a V2-3-nál, ott pedig a B2 és a B3 pontnak a sebességkülönbségéről van szó, ott pedig a B betűt hagytuk el a jelölésből. Tehát ezzel felírtuk azokat az általános összefüggéseket, amelyekkel egy mechanizmusnak a sebesség ábrája az megrajzolható lesz, illetőleg amelyek segítségével meg tudjuk határozni a mechanizmus bármely pontjának sebességét, illetőleg meg tudjuk határozni a mechanizmus bármely alkatrészének, bármely tagjának a szögsebességét. Térjünk rá kettes pont alatt mechanizmusok sebességábrájára. Tehát mechanizmusok sebességábrája. Tehát a mechanizmusok sebességábrájának a megrajzolásához alap ez a két összefüggés, pontosabban ezek az előző összefüggések, amelyek a szögsebességek, illetőleg amelyek a sebességek között állnak fönn. Tehát alap a szögsebességek, illetőleg a sebességek közötti összefüggés, amelyeket az előbb írtunk fel. Tehát az alapot azok az összefüggések képezik, amiket az előbb általános formában egy általános kinematikai láncra írtunk fel. Most a sebességábrák megrajzolását a továbbiakban már konkrét mechanizmusokra fogjuk megnézni. Tehát konkrét mechanizmusokat vizsgálunk meg. Kezdjük egy nagyon egyszerű szerkezettel, a forgattyús mechanizmussal. Tehát meg akarjuk határozni a forgattyús mechanizmusnak a sebesség állapotát, meg akarjuk rajzolni a forgattyús mechanizmusnak a sebesség ábráját. Tehát példákat nézünk, hogyha úgy tetszik, sebesség állapotnak a tisztázására. Tehát forgattyús mechanizmus sebességábrája. Rajzoljunk egy forgattyús mechanizmust. Tehát azt mondtuk, hogy ez a forgatjukar, ez a kettese jelölt a hajtórúd, és ez a hármas jelű tag pedig a dugattyú. Az állványt nullával jelöljük, a kényszereket pedig A-val, B-vel, C-vel és D-vel, tehát itt három síkbeli csukló van, vagy három hengeres csukló van, illetőleg egy csúszka van ebben a mechanizmusban. Tehát, hogyha fel akarjuk írni ennek a mechanizmusnak a szerkezeti képletét, hogyha még hozzáveszünk azt is, hogy azt gondoljuk, hogy ismert a meghajtás, a forgatjukarnak a meghajtása, akkor a következőképpen fogunk eljárni. Egyszerűen azt írhatjuk fel, hogy A, B, C, D, tehát itt egy egyláncú mechanizmusról van szó, és az egyláncú mechanizmusnál a meghajtás az A kényszernél van, ezzel a megadott szögsebességgel hajtjuk meg a mechanizmust. Tehát a kiindulásunk az, hogy adottak a mechanizmusnak a méretei és a helyzete. Tehát még egyszer hangsúlyoznám, amiről már az előbb szó, a legelején az órának szó volt, hogy a sebességábrát egy adott időpillanatban vizsgáljuk, tehát a sebességi viszonyokat egy adott helyzetben, egy adott időpillanatban vizsgáljuk. Tehát adott a helyzet és adott a meghajtás. A meghajtást úgy gondoljuk, hogy ezzel az omega 0,1-jel adjuk meg, és feladat pedig a sebesség állapotnak a tisztázása. Tehát feladat a sebesség állapotnak a tisztázása, ezt a feladatot a sebesség ábra megrajzolásával fogjuk elvégezni. Kezdjük azzal, hogy felírjuk azt a pontsort, amivel jellemezhető a kinematikai lánc. Tehát feladatul a sebesség ábra megrajzolását tűztük ki. Tehát van egy pontunk, egy A pontunk az állványon, van egy A pontunk az egyes jelű tagon, van egy B pontunk az egyes jelű tagon, van egy B pontunk a kettes jelű tagon, van egy C pontunk a kettes jelű tagon, van egy C pontunk a hármas jelű tagon, van egy D pontunk a hármas jelű tagon, illetőleg van egy D pontunk az állványon. Tehát ez az a pontsor, amely pontok között elvileg felléphet sebességkülönbség. És akkor azt tűzzük ki célul, hogy meg akarjuk határozni az állványon levő D-pontnak a sebességét. Erről persze tudjuk, hogy ez mennyi. Ez mennyi? Hát az állványon van, tehát az állványhoz képest nem bír elmozdulni, tehát ez nullával egyenlő. Induljunk ki az előzőeknek megfelelően az állványon levő A pontnak a sebességéből, tehát a VA 0-ból, és hát az itt felírt képlet alapján semmi más nem kell csinálnunk, mint a lehetséges sebesség különbségeket fel kell irogatni, tehát lehet egy sebesség különbség, amit V01-jel jelölünk, ez az állványon, tehát az A0 ponthoz képest az A1 pontnak a sebességkülönbsége, aztán lehet egy VAB sebességkülönbség, lehet egy V1-2, lehet egy VBC, lehet egy V2-3, lehet egy VCD, és lehet egy V3-0. Tehát itt most gondolkozás nélkül formálisan fölírtam az összes lehetséges sebességkülönbséget. Ezután menjünk szépen végig, és nézzük meg, hogy ezek közül mi az, ami nem nulla. Kezdjük az állványon levő A pontnak a sebességével. Ez is az állványon van, tehát ez nullával egyenlő. Tehát erről tudjuk, hogy nullával egyenlő. következő sebességkülönbség, az állványon levő A-pont és az egyesen levő A-pont közötti sebességkülönbség. Itt csukló van, tehát az egyesen levő A-pont elbír-e mozdulni az állványon levő A-ponthoz képest. Csuklónál nem bír, tehát ez is nulla lesz. A V01 is nulla lesz. Aztán van két pontunk az egyesen. A VAB, ez az egyesen levő A ponthoz képest a B pontnak a sebességkülönbsége, ez már különbözhet nullától. Lehet-e sebességkülönbség az egyesen levő B pont és a kettesen levő B pont között? Nem, mert ott is egy csukló van, tehát ez megint nullával egyenlő. Lehet-e sebességkülönbség a kettesen levő B pont és a kettesen levő C pont között? Hát az egy merev test, valami síkmozgást végez, lehet. Lehet-e különbség a kettesen levő C pont és a hármason levő C pont között? Mert megint csukló van, tehát ez nullával egyenlő. Na most a WCD-hez még egy magyarázatot kell fűzni, tehát azt gondoljuk, hogy ez egy olyan csúszka vezeték, aminél a C és a D pont az egy helyre esik. De hogyha nem ugyanazt a pontot tekintenénk a csúszkavezeték mentén D-nek, hanem egy másik pontot, akkor is mit mondhatnánk, hogy a WCD miért nulla? Tehát ez is egy merev testen van, a dugattyún van rajta, de a dugattyú milyen mozgást végez? Haladó mozgást végez, haladó mozgás esetén pedig nincs, tehát akkor minden pontnak ugyanannyi a sebessége. Tehát egy merev testen levő két pont között csak akkor van sebességkülönbség, hogyha a merev testnek van szögsebessége. Itt a dugattyúnak nincsen szögsebessége, ezért ez a WCD is nullával egyenlő. És különbözik-e nullától a V3-0, azaz a hármason levő D-ponthoz képest az állványon levő D-pontnak a sebessége? Hát hogyne? Tehát ez egy csúszka, vigyázat, ez már nem csukló. A csuklónál nem tudnak elmozdulni egymáshoz képest, nem lehetnek a pontok a sebesség. Itt lehet, hiszen a D az egy állványhoz kép, a D 3 az egy állványhoz képest mozgó testen van, tehát fordítva is, hogyha ráülünk a dugattyúra, akkor hozzánk képest az állványnak sebessége van, tehát ez nullától különbözik. Hogyha ezt most letisztázzuk, ezt az egyenletet, tehát csak azokat a tagokat írjuk fel, amik nullától különböznek, akkor egy olyan egyenletünk lesz, hogy nulla egyenlő VAB plusz VBC plusz V3-0. Tehát ebben különböző típusú sebességkülönbségek vannak. Az első két sebességkülönbség az olyan, hogy egy merev testen levő két pont sebességkülönbsége, az utolsó, a számindexű sebességkülönbség pedig olyan, hogy két különböző merev testen, két különböző tagon levő pontnak a sebességkülönbsége. A VAB-t azt fel tudjuk írni, az omega 0,1 kereszt RAB. Azt mondtuk, hogy ismerjük a mechanizmus méreteit, tehát ismerjük az RAB-t. Azt mondtuk, hogy ismerjük a mechanizmusnak a meghajtását, tehát ismerjük az omega 0,1-et, tehát ki tudjuk számolni a VAB-t, azt, hogy a VAB-nek a nagyságát és az irányát is ismerjük, ezt kettős aláhúzással jelöljük. Tehát itt a kettős aláhúzás nem azt jelenti, hogy egy tenzorral van dolgunk, hanem azt jelenti, hogy ismerjük a nagyságot és az irányt is. Ráadásul tudjuk azt, hogy síkmozgás esetén az omega 0,1 az mindig merőleges a mozgásnak a síkjára. Az RAB az benne van a mozgásnak a síkjában. Tehát itt egy olyan vektoriális szorzásról van szó, amely vektoriális szorzásban szereplő tényezők között bezárt szög, az 90 fokkal egyenlő. Most vektoriális szorzásnak az értelmezéséből következik, az volt, hogy a vektoriális szorzás eredmény vektorának az abszolút értéke, az egyenlő az egyik szorzó tényező abszolút értéke, másik szorzó tényező abszolút értéke, szorozva a bezárt szögnek a színuszával. Hogyha a bezárt szög 90 fok, akkor a színusz 1-jel egyenlő. Tehát a VAB ami jelenti a VAB vektornak a nagyságát, az egyszerűen úgy számítható ki, hogy omega 0,1 szor RAB. Itt a vektorjeleket elhagyva, nem ír, tehát, ha úgy tetszik, lustaságból nem írogatjuk ki, hogy ezek abszolút értékek, de tudjuk, hogy ha nem írunk vektorjelet, akkor annak a mennyiségnek a nagyságára gondolunk, tehát ez a vektorjel nélkül VAB, ez a VAB nagysága, az omega 0,1 vektorjel nélkül az omega 0,1-nek a nagysága, és az RAB pedig nem az RAB vektor, hanem az RAB távolság. Tehát a VAB-t azt tudjuk. Hasonlóképpen járhatunk el a VBC-nél is, ugyanis ez a VBC is egy olyan sebességkülönbség, hogy egy tagon, egy merev testen levő két különböző pontnak a sebességkülönbsége, tehát ezt pedig úgy tudjuk felírni, hogy omega 0,2 kereszt RAB. Tehát nagyon fontos, hogy mozgástanban az omegáknak nem volt indexe. Itt van indexe azért, mert nem egy merev testről, hanem több merev testről, több tagról van szó. Tehát a B pont és a C pont a kettes merev testen van, tehát a kettes merev testnek a szögsebességére, állványhoz képesti szögsebességére van itt szükség. Most az RAB, bocsánat, igen, jogos volt a csodálkozó nézés, mert itt nem RAB van, hanem nyilvánvalóan RBC van, hiszen a B és a C pont közötti sebességkülönbségről van szó. Tehát az RBC-t le tudjuk mérni, le tudjuk olvasni az ábráról, hiszen ismerjük a méreteit. Mit tudunk az omega 0,2-ről? Az előbbi szó volt arról, hogy síkmozgás esetén az omegák azok mindig merőlegesek a síkra, tehát ezt írjuk is fel egyébként. Tehát, hogyha síkmozgásról van szó, akkor az omega szögsebességek mindig merőlegesek a mozgás síkjára. Az összes sebesség pedig nyilvánvalóan benne van a mozgás síkjában. Tehát síkmozgás esetén minden omega merőleges a síkra, és minden sebesség benne van a síkban, vagy párhuzamos a síkkal. Tehát síkmozgásnál minden szögsebesség merőleges a mozgás síkjára, síkmozgásnál minden sebesség benne van a mozgás síkjában, vagy párhuzamos a mozgás síkjával. Tehát az omega 0,2-ről tudjuk, hogy merőleges a mozgás síkjára, azaz merőleges az RBC-re. Na most a vektoriális szózás értelmezéséből következően ebből pedig azt tudjuk, hogy a VBC-nek merőlegesnek kell lenni az omega 0,2-re, meg merőlegesnek kell lenni a VBC-re is. Ebből tehát az következik, hogy a VBC benne van a mozgás síkjában, és merőleges lesz az RBC-re. Tehát a VBC-ről annyit tudunk, hogy ez merőleges az RBC-re, de hogy mekkora a nagyság, azt nem tudjuk, azért nem tudjuk, mert nem tudjuk, hogy mekkora az omega 0,2. Tehát a VBC-ből VBC-t csak egyszer húzzuk alá, és ez az egyszeri aláhúzás azt jelenti, hogy a VBC-nek csak az irányát ismerjük. Végül van a V3-0. A V3-0-ra nem írhatjuk már fel ezt az összefüggést, hiszen itt nem arról van szó, hogy ugyanazon a tagon levő két különböző pontnak a sebességének a különbségéről van szó. Itt két különböző tagon levő pontoknak a sebesség különbségéről van szó. Viszont valamit mégiscsak tudunk róla, hogy lehet-e az iránya mondjuk függőleges. Nem, hanem csak a csúszka vezeték meghatározza, hogy ennek vízszintesnek kell lenni, tehát ennek is az irányát tudjuk. Tehát a V3-0-ról azt tudjuk, hogy csúszka vezeték irányú. Tehát kérném szépen arra jutottunk, hogy van egy vektoregyenletünk, amiben három vektor van. A három vektor közül egynek tudjuk a nagyságát és az irányát, a másik kettőnek tudjuk az irányát. Ez ismerős, még statikából, ahol nagyon gyakran fordult elő három erő egyensúlyánál egy ilyen vektoregyenlet, hogy egy vektort ismertünk, másik két vektornak tudtuk az irányát. Ez alapján meg lehet rajzolni a vektor háromszöget. Ezt a vektor háromszöget nevezzük sebesség ábrának ebben az egyszerű esetben. Tehát a vektor egyenletnek megfelelő vektor ábra lesz a mechanizmusnak a sebesség ábrája. Tehát a sebesség ábra. A sebesség ábránál arról van szó, hogy egy megadott időpillanatban egy kezdőpontból felmérjük a mechanizmust jellemző pontoknak a sebességeit. Tehát a VAB az biztos, hogy ilyen irányú lesz, tehát merőleges az RAB-ra, és hogyha az omega 0,1 a táblába befelé mutat, akkor ez a VAB ez így fog mutatni, tehát a VAB-t azt ismerjük. Tehát a VAB-nek ismerjük a nagyságát és ismerjük az irányát is. Tehát a sebességábra megrajzolását azzal kezdhetjük, hogy felrajzoljuk a VAB vektort, a vektor kezdőpontjához odaírjuk az A pontnak a jelét, a végponthoz pedig odaírjuk a B pontnak a jelét. Vektor jeleket nem nagyon szoktunk kitenni, most ettől eltérhetünk kivételesen, mert először rajzoljuk meg az ábrát, tehát itt most a VAB-t rajzoltuk föl, és az, hogy ez a VAB milyen irányú, azt úgy jelöljük, hogy az itt bejelölt irányt egyszer áthúzzuk. Ez az egyszeri áthúzás jelenti azt, hogy ez a két irány egymással párhuzamos. Tehát a vektor egyenlet első vektorát megrajzoltuk. Ehhez a vektorhoz hozzá kell adni egy VBC-t, a VBC-ről pedig azt tudjuk, hogy az merőleges az RBC-re, ezt az előbb megbeszéltük, de itt más nem tudunk, tehát a B pontból párhuzamost kell húznunk egy megadott irányjal, hogy milyen irányjal húzunk párhuzamost, azt egy ilyen kétszeri áthúzással jelöljük. És tudjuk azt az utolsó vektorról, erről a V3-0-ról, hogy ennek pedig csúszkavezeték irányúnak kell lenni, és ezzel záródnia kell a vektor háromszögnek. Tehát ezért a kezdőpontból egy vízszintest rajzolunk. Tehát a kezdőpontból rajzolunk egy vízszintest. Kezdőpontból rajzolunk egy vízszintest, tehát ez pedig a csúszkavezeték irányát jelöli. És ezzel a két egyenes meccéspontjával megkapjuk magát a vektor háromszöget. Tehát itt adódik ki a C jelű pont, és itt adódik ki a D3 jelű pont is. A D0-nak a sebessége pedig nullával egyenlő, tehát nyilvánvalóan azt D0 pontot a kezdőponthoz kell felrajzolni. Tehát kérném szépen, itt megjelenik a B-ből a C pontba mutató vektor, csak nem rajzoljuk be rá a vektorjelet, és megjelenik a 3-asból a 0 pontba mutató vektor, a V3-0 is. Tehát ezzel a sebesség ábrát megrajzoltuk, és ezzel azt mondhatjuk, hogy a sebesség ábráról leolvasható valamennyi jellemző pontnak a sebessége, bármely pontnak a sebességét meg tudjuk mondani. Kérdés lehet még, hogy határozzuk meg a kettesnek a szögsebességét. Tehát kíváncsi vagyok az állványhoz képest a kettesnek a szögsebességére. Hogyan tudjuk ezt meghatározni? Itt felírtunk egy összefüggést. Pontosabban elmulasztottuk az összefüggést felírni, hogy a VBC, mivel minden merőleges egymásra, az hasonlóképpen a VAB-hez omega-szor R alakban írható fel, csak itt az omega 0,2 van, és az R-nek pedig B és C az indexe. Tehát van egy összefüggésünk az omega 0,2-re. Ez az omega 0,2, ez VBC per RBC. Tehát itt, amikor kiindultunk, a VBC-t azért nem tudtuk meghatározni, mert nem tudtuk az omega 0,2-t. Miután viszont már megrajzoltuk a sebességábrát, tudjuk a VBC-t, tehát ebből az összefüggésből az omega 0,2 meghatározható. A VBC ez a sebességábrán a B pontból a C pontba mutató, tehát esetleg most ezt be is lehet ide jelölni, tehát ez a VBC vektor, tehát ez ennek a nagysága, mert itt a nagysága szerepel, ez a sebességábrából leolvasható. Az RBC a helyzetábrából olvasható le, tehát az omega 0,2 meghatározható, ebből a nagyságot tudjuk meghatározni. És kérdés az iránya persze, mert hát az omega ez egy vektor. Tehát gondoljuk azt, hogy kérném szépen ráülünk ide a B pontra, és megnézzük, hogy hozzánk képest a C pont, hogy a milyen sebességgel mozog. Hozzánk képest a sebességábrából látható, hogy a C pont fölfelé mozdul el, tehát akkor a kettes tag mit fog csinálni? Hát így a táblából, tehát a kettes tag úgy fog elfordulni, hogy a szögsebessége egy táblából vagy a mozgássíkjából kifelé mutató omega vektor lesz, tehát az omega 0,2-nek így módon az irányát is meg tudjuk határozni. És akkor még felvetnék egy kérdést, mondjuk azt, hogy hogyan lehetne meghatározni a kettes taghoz kötött P pontnak a sebességét. Tehát most van egy P pontunk a kettes tagon, kíváncsiak lennénk a kettes tagon levő P pontnak a sebességére. Egészen biztos az, hogy ez egy merev test, tehát a B, C és a P, ezek egy merev testet alkotnak. És mozgástanban pedig merev testek sebességállapotát már tisztáztuk, azt mondtuk, hogy a merev testeknél a sebességábra az hasonló a helyzetábrához, csak ahhoz képest el van forgatva az omega irányába 90 fokkal. Tehát, ha emlékeztetni szeretnénk az ottani állapotra, akkor akár be is rafozhatjuk ezt a BCP háromszöget, tehát ez a helyzetábra, tehát ez a három pont jellemzi most a kettes merev testet, és azt állítjuk, vagy tudjuk még mozgástanból, hogy a sebességábrában ennek egy hasonló háromszögként kell megjelennie, csak 90 fokkal elforgatva, milyen irányban, amilyen irányú az omega, tehát az omega 0,2 irányában. Tehát egy ezzel hasonló sebesség, ezzel hasonló háromszöget kell ide berajzolni, tehát BCP-re, akkor valamiféle ilyen háromszöget rajzolhatunk, tehát a sebességábrába, hogyha berajzoljuk ezt a sráfozással bejelölt ehhez hasonló háromszöget, a hasonló háromszögnél csak arra kell vigyázni, hogy a háromszögnek a szögei azok azonosak legyenek, tehát azokat a szögeket kell fölmérni oda, mint amilyen szögeket itt le tudunk olvasni, akkor itt megjelenik a P-jelű pont a sebességábrában, és a P-jelű pontnak a sebessége az pedig a sebességábra kezdőpontjából a P-ponthoz mutató helyvektor. Tehát kérném szépen, ez alapján eljutottunk oda, hogy valóban ismerjük a mechanizmus sebességállapotát, tehát a valóban meg tudjuk határozni bármelyet. Meg is határoztuk bármely tagnak, vagy azaz az összes tagnak a szögsebességét, és meg tudjuk határozni bármely pontnak a sebességét. Példa erre a bármely pontra az itt felvett tetszőleges P pontnak a sebessége, látható ott a sebesség ábrában, hogy ez mekkora. Tehát még szeretném azt fölírni, hogy volt egy jelölésbeli megállapodásunk, ez pedig az volt, hogy az omega, például az omega vektornak az abszolút értékét, azt egyszerűen omega 0,2-vel jelöltük, és a VAB-nek, vektornak az abszolút értékét pedig VAB-vel jelöltük. Erről korábban szó volt, de célszerűnek tartanám, hogyha ezt föltetszenének jegyezni. Tehát egy láncú mechanizmusra már tudunk sebességábrát rajzolni, tisztázni tudjuk a sebességállapotot. Nézzük meg, mi a helyzet egy ennél bonyolultabb szerkezetnél, amikor a mechanizmus nem egy láncú. És erre példaként vegyük a már ismerős mechanizmusát a varrógép tűmozgató szerkezetének. Tehát a második példa az legyen varrógép tűmozgató mechanizmusának a sebességi viszonyainak a vizsgálata. Tehát varrógép tűmozgató mechanizmus sebességábrája. Rajzoljuk meg ezt a szerkezetet is. Tehát ezt már megrajzoltuk többször is, a modellezésnél is megrajzoltuk, és megrajzoltuk a szerkezeti képlet felírásánál is, tehát ismerős ábráról van szó. És tudjuk, hogy a tű az ebbe a kis téglappal jelölt szerkezeti elembe van felfogva, és függőleges mozgást tud végezni. Tehát maga a szerkezet az így néz ki. Jelöljük be a tagokat és a kényszereket, tehát az állványt jelöljük mindenhol nullával, utána pedig a tagokat jelöljük egyessel, kettessel, hármassal. Ez a sraffozás ez arra utal, hogy az a három rútszerű vagy három rútszerű vonal egymáshoz képest nem tud elmozdulni, tehát ez egy merev testet alkot. Utána ez legyen a négyes, ez pedig legyen az ötös tag, tehát ez a mechanizmus ez öt tagból áll. Jelöljük be a kényszereket is, A-val, B-vel, C-vel, D-vel, E-vel, G-vel és H-val jelöljük a kényszereket. A H kényszer az egy csúszka, az összes többi kényszer pedig csukló. Tehát a helyzet ugyanaz, mint ami az előbb volt. Tehát azt gondoljuk, hogy ismerjük a mechanizmusnak a méreteit, és ismerjük a mechanizmusnak a helyzetét, valamint meghajtását. A meghajtást ezt úgy adjuk meg, hogy megadjuk az állványhoz képest ennek az egyes jelű forgatjú karnak a szögsebességét. Tehát adott a mechanizmusnak a méretei, adott a mechanizmusnak a helyzete. Tehát azzal, hogy a helyzetet megadjuk, azzal tulajdonképpen a mozgásból egy időpillanatot ragadtunk ki. És adott a meghajtás, amit az omega 0,1-jel gondolunk megadni. Tehát adottak a mechanizmus méretei, helyzete és a meghajtása. És feladat vagy kérdés, egyrészt a sebességábrának a megrajzolása, másrészt a sebességábra ismeretében a mechanizmus bármely pontjának a sebességének, illetőleg a mechanizmus bármely tagjának a szögsebességének a meghatározása. Tehát bármely pont sebességét, illetőleg bármely, vagy más szóval az összes tag szögsebességét meg akarjuk határozni, vagy be akarjuk mutatni, hogyha akarnánk, akkor meg tudnánk határozni. Tehát minden szerkezet vizsgálatát a szerkezeti képlet felírásával kezdjük. Tehát legelőször azt tisztázzuk, hogy vajon a mechanizmus az egyszerű vagy összetett, ugyanis egyszerű mechanizmusokra érvényes ez a metódus, amit itt az előző példánál is követtünk. Tehát próbáljuk meg megkeresni a szerkezeti képlet változatok között azt a szerkezeti képletet, amelyben a kinematikai szabadságfok lánconként nullával egyenlő. Most ebben már van gyakorlatunk, itt is mutattunk be példákat, otthon is gyakorolni tetszettek. Tehát itt ránézésre, kapásból föl tudok egy ilyen szerkezeti képletet írni. Ez az A, B, C, D, E, G, H szerkezeti képlet változat lesz. És ez egy... És ebből látszik, hogy ez egy egyszerű mechanizmus, hogyha a meghajtás az A kényszernél van. Ugyanis ebben az esetben a geometriai szabadságfok 1 plusz 0, azaz 1-el egyenlő, a kinematikai szabadságfok az pedig lánconként 0 lesz. Azért lesz lánconként 0, mert a geometriai szabadságfokhoz képest a szabadságfokot lánconként ott kell csökkenteni, ahol meghajtás van, tehát, és annyival kell csökkenteni, ahány meghajtás van, tehát az egyes láncnál kell egyel csökkenteni a szabadságfokot. Tehát ebből következik az, hogy a mechanizmus egyszerű. Egyszerű a mechanizmus, és egyszerű mechanizmusok esetén igaz az a szabály, vagy érvényes az a szabály, hogy a kinematikai vizsgálat az lánconként elvégezhető. Tehát egyszerű mechanizmusok esetén érvényes az a szabály, hogy a kinematikai vizsgálat az lánconként elvégezhető, mégpedig a lánconként felírt sebességi vektor egyenletnek a felhasználásával. Tehát írjuk fel azokat a sebességi vektoregyenleteket, ami alapján majd az ábrát, a sebesség ábrát meg tudjuk határozni, meg tudjuk rajzolni. Tehát egyszerű mechanizmusoknál a sebességi vektoregyenleteket lánconként fel tudjuk írni, és ezek a sebességi vektor egyenletek szolgálnak a sebességábra megrajzolásánál alapul. Kezdjük az első láncot, az ABCD láncot. Ebben tehát eljárhatnánk úgy, mint az előbb, hogy fölírjuk ezt a pontsort, és fölírjuk azokat a sebességkülönbségeket, amik nullák, és utána megnézegetjük egyenként. Itt már a végeredményt írjuk fel. Tehát az ABCD zárt láncon megyünk végig, tehát a lánc állványról indul és állványra érkezik, és írjuk föl az állványon lévő D pontnak a sebességét, erről tudjuk, hogy nullával egyenlő. Tehát ez a nulla, ez az állványon levő D pontnak a sebessége. Kiindulni az állványon lévő A pontból fogunk, felírjuk az állványon levő A pont és az egyesen levő A pont sebességkülönbségét, az nulla. Felírjuk utána, ehhez hozzáadjuk az egyesen levő A pont és a B pont sebességkülönbségét, ez a VAB. Utána ehhez hozzá kell adni az egyesen levő B pont és a kettesen levő B pontnak a sebességkülönbségét, ott csukló van, sebességkülönbség nullával egyenlő. Következik a kettesen levő B pont és a kettesen levő C pont sebességkülönbsége, ez egy merev testen levő két különböző pont sebességkülönbsége. Ez a merev test nem haladó mozgást végez, ezért van sebességkülönbség a pontjai között, tehát itt lesz egy VBC. Ehhez hozzá kell adnunk a kettesen levő C pont és a hármason levő C pont sebesség különbségét, itt csukló van, tehát a kettesen levő C ponthoz a hármason levő C pont nem képes, nem tud elmozdulni, ez nullával egyenlő, és akkor még van a hármason levő C pont és a hármason levő D pont közötti sebesség különbség, mert nyilvánvalóan látszik, hogy ez a tag sem végez haladó mozgást, tehát van egy VCD még, és Az utolsó sebességkülönbség az a hármason levő D-pont és az állványon levő D-pont sebességkülönbsége lenne, de itt ez megint nullával egyenlő, mert ez a kényszer is csukló. Tehát itt van egy vektor egyenletünk, ami három vektorból áll. A V, AB az omega 01 kereszt RAB. Az omega 01-et is ismerjük, az RAB-t is ismerjük, tudjuk róluk, hogy ezek egymásra merőlegesek, tehát a VAB nagysága az egyszerűen felírható úgy, hogy omega 01 szer RAB, és tudjuk a VAB irányáról, hogy az merőleges az omega 01-re és merőleges az RAB-ra, bennünket az érdekel, hogy a VAB az az RAB-ra merőleges, tehát a VAB-nek a nagyságát és az irányát is tudjuk. Hasonló összefüggéseket írhatunk fel a további sebességkülönbségekre, tehát a VBC az omega 02 kereszt RBC, ennek a nagyságára is érvényes az, hogy az omega 02 abszolút érték szorozva RBC abszolút értékkel lesz egyenlő. Tehát a VBC-nek tudjuk az irányát, mert tudjuk, hogy az merőleges az omega 02-re és az RBC-re is. Tehát bennünket ebből az érdekel, hogy a VBC merőleges az RBC-re. Viszont nem tudjuk az omega 02-t. Pontosabban az omega 02-nek a nagyságát nem tudjuk, mert az irányáról tudjuk azt, hogy merőleges a mozgás síkjára, tehát a VBC-nek csak az irányát tudjuk. Ezt egy egyszeres aláhúzással jelöljük. Tehát az, hogy csak az irányt tudjuk, azt ide fel lehet írni, hogy a VBC vektor az merőleges az RBC vektorra. Tehát a nagyságát a VBC-nek azért nem tudjuk, mert nem tudjuk az omega 02 nagyságát, a VBC-nek az irányát viszont tudjuk, az VBC az merőleges az RBC-re. És hasonlót írhatunk fel a VCD-nél is. A VCD sebességkülönbség az pedig omega 03, tehát a hármas tagnak a szögsebessége az állványhoz képest, szorozva vektoriálisan az RCD-vel, a VCD-nek a nagysága, tehát az omega 03-szor RCD, omega 03 abszolút érték szer RCD abszolút érték. A nagyságot itt sem tudjuk, mert nem tudjuk az omega 03-at, viszont tudjuk az irányt. A VCD az az előző gondolatmenet alapján merőleges lesz az RCD-re, tehát a VCD az merőleges az RCD-re. Tehát kérném szépen, elvileg ugyanott vagyunk, mint az előbb, tehát van egy három vektor tartalmazó vektoregyenletünk, ebből a három vektorból egynek tudjuk a nagyságát és az irányát, másik kettőnek csak az irányát tudjuk. Ez alapján meg tudjuk rajzolni a vektor háromszöget, ennek a vektor egyenletnek megfelelő vektor háromszöget. Tehát sebességábra. Tehát legyen itt egy kezdőpont, amit OV-vel jelölünk. Tehát az A pontból indulunk ki, tudjuk, hogy az A pontnak nulla a sebessége, tehát az A pontot azt ideírhatjuk a kezdőpont mellé. Utána következik a VAB. A VAB-nek tudjuk a nagyságát és az irányát is. Ez a VAB, ez egy lefelé mutató irány lesz és merőleges lesz az RAB-re. Tehát itt fel kell rajzolnunk ezt a VAB vektort. Tehát abból indulunk ki, hogy fel tudjuk rajzolni a VAB vektort. Mert ennek tudjuk a nagyságát és az irányát is, tehát az irány az az RAB-re merőleges irány lesz. Utána a másik két irányjal párhuzamost kell húznunk. Mi lesz ez a másik két irány? Tehát egy RBC-re merőleges irány és egy RCD-re merőleges irány lesz. És nagyon fontos az, hogy sebességábra rajzolásnál a vektoregyenletben a vektoroknak a sorrendje nem cserélhető fel. Tehát fontos szabály, hogy a vektorábrában vektor egyenletben szereplő vektoroknak a sorrendje nem változtatható. Tehát a B pontból a V pontból az RBC-vel kell párhuzamost húznunk. Tehát párhuzamost ezzel az irányjal kell húznunk. És a harmadik irány, ami befut a kezdőpontba, az pedig ezzel kell, hogy párhuzamos legyen. Tehát ez pedig ezzel párhuzamos. És kérném szépen, akkor itt ennek a két egyenesnek a meccéspontjába milyen pont adódik ki? Tehát VAB, VBC, VCD. Tehát akkor ez a pont lesz a C pont lesz, és a D pont az pedig itt van a kezdőpontban. Tehát tudjuk, hogy a D pontnak nulla a sebessége, tehát az nyilván oda kell berajzolni. Tehát ezzel megrajzoltuk az első láncnak a sebességábráját. Tovább úgy tudunk lépni, hogy megrajzoljuk a második lánc sebességábráját is, de ehhez fel kell írnunk a második láncra vonatkozó sebességi vektoregyenletet. Tehát ez volt az első lánc, következik a második lánc. Tehát a második láncnál már egy ismert sebességből kell kiindulnunk. Hogyha tisztáztuk az első lánc sebességállapotát, akkor tudjuk az első lánchoz kapcsolódó valamennyi merev test bármely pontjának a sebességét. Tehát tudjuk például a kettesen levő E pontnak is a sebességét. Igaz? Tehát a második láncnál kiindulunk a kettesen levő E pontnak a sebességéből. Ehhez adjuk hozzá az EG sebességkülönbséget, tehát a VEG sebességkülönbséget, a GH pont között nem lesz sebességkülönbség, mert haladó mozgást végez az ötös merev test, viszont lesz sebességkülönbség az ötösen levő H pont és az állványon levő H pont között, tehát itt lesz még egy V5-0 sebességkülönbség is. És tulajdonképpen itt ezzel az állványon levő H pontnak a sebességét írtuk fel, amiről tudjuk, hogy nullával egyenlő. VE2-ről azt állítjuk, hogy ismerjük. Visszatérünk ahhoz, amit mozgástanból tanultunk, hogy egy merev test helyzetábrája és sebességábrája egymáshoz hasonló, csak a sebességábra a helyzetábrához képest 90 fokkal el van forgatva. Na most itt van egy merev test, ez a merev test a CBE merev test. Tehát a helyzetábrához képest a sebességábra omegával el lesz forgatva. Most ehhez nyilván célszerű lenne tisztáznunk az omega 0,2-t, hogy a szemlélettel hasonló irányba, sőt, mindenképpen az omegával megegyező irányba kell elforgatnunk ezt a helyzetábrát, ezt a sraffozott háromszöget. Tehát nézzük meg, visszatérve az első láncra, hogy az omega 0,2-t hogyan lehet meghatározni. Az omega 0,2-t ebből az egyenletből tudjuk meghatározni. Az omega 0,2 az VBC per RBC. Ez lesz a nagysága. A VBC-t le tudjuk olvasni a sebességábrából, ez a szakasz lesz, az RBC-t pedig tudjuk a helyzetábrából. És kérdés az, hogy milyen irányú lesz. Gondoljuk meg, hogy ráülünk a B pontra, és hozzánk képest a C pontnak a sebesség erre balfelé, fölfelé mutat, akkor mit fog csinálni ez a kettes test? Így fog elfordulni, hogy az omega szögsebesség az a táblából kifelé fog mutatni, tehát az omega 0,2 az VBC per RBC nagyságú és óramutató járásával ellentétes irányú lesz. Tehát CBE, tehát ezt a háromszöget kell elforgatnunk 90 fokkal omega 0,2 irányába, akkor valamiféle ilyen háromszöget kell ide rajzolnunk. Tehát felrajzoljuk a hasonló háromszöget, és ezzel meghatározzuk az E pontot. Tehát a sebességábrába egy hasonló háromszöget kell rajzolnunk. A VE2, az az E pontnak a sebessége, az pedig a sebességábra kezdőpontjából ebbe a pontba mutató vektor, tehát ez lesz a VE. Tulajdonképpen ezt a kettes indexet akár le is hagyhatjuk innen, hiszen nincs különbség a kettesen levő E pont és a négyesen levő E pontnak a sebessége között. Tehát megvan a VE sebességünk, a kiinduló sebesség. Tehát a VE-nek tudjuk az első láncból a nagyságát és az irányát is. A VEG mi lesz? A VEG az omega 0,4 kereszt, omega 0,4 kereszt REG, megint a merőlegesség, amit eddig elmondtunk, az érvényes, tehát a VEG-nek a nagysága az egyenlő az omega 0,4-nek a nagysága szorozva az REG-vel. Az omega 0,4-nek nem tudjuk a nagyságát, ezért nem tudjuk a VEG-t, viszont tudjuk azt, hogy a VEG vektor az merőleges az REG-re. Tehát a VEG vektor az merőleges az REG-re. Tehát a VEG-ből egy valamit tudunk, nagyságot nem tudunk, irányt viszont tudunk. És végül a V5-0-nak is tudjuk az irányát, mert arról pedig azt tudjuk, hogy ez csúszkavezeték irányú. Tehát a V5-0 az csúszkavezeték irányú. Tehát megint ott vagyunk, hogy van egy vektoregyenletünk, ami három vektor tartalmaz, a három vektorból egynek tudjuk a nagyságát és az irányát is, a másik kettőnek pedig tudjuk az irányát. Tehát a VEG az párhuzamos lesz ezzel a REG-re berajzolt irányjal. Tehát akkor ezzel kell párhuzamos húznunk, tehát párhuzamost kell húznunk egy ilyen egyenessel. Tehát ez, hogy ezzel párhuzamos, azt jelöljük így. Tehát az E pontból párhuzamos húzunk ezzel az irányjal, illetőleg a kezdőpontból pedig párhuzamost húzunk, pontosabban húzunk egy függőleges egyenest, mert a V5-0 az egy függőleges irányú vektor. Ahol ez a két egyenes egymást metszi, ott milyen pont fog kiadódni? Tehát VEG, ott lesz az E pont, és ott lesz az ötösön levő H pont is. Tehát ez a pont, amit ide berajzoltunk, ez a VAB-t, ezt egy kicsit arrébb rajzolnám, tehát a másik oldalára rajzolnám a VAB-t, és ide rajzolnám a VE-t. Tehát akkor itt van egy ilyen háromszögünk, ami áll a VE-ből, a VEG-ből, és itt van a H5 pont, és a H0 pont pedig a kezdőpontban van. Tehát a VEG az a sebességábrában az E pontból a G pontba mutató vektor, és a V5-0 az pedig a ötösből a nullásba mutató vektor. És kérdezem akkor, hogy milyen irányú ebben a helyzetben az ötösnek a sebessége. Az ötös sebessége az egy felfelé mutató vektor lesz? Hát a V5-0 az felfelé mutat, de ez nem az ötös sebessége az állványhoz képest, hanem az állvány sebessége az ötöshöz képest. Tehát a V5-0, ami szerepelt a vektoregyenletünkben, a V5-0 az egyenlő lesz a mínusz V0-5-tel, tehát a tű most éppen ebben a helyzetben lefelé fog mozogni. Tehát itt látszik a sebességábrában, hogy a V5-0 az a H5-ből a H0 pontba mutat, tehát ez egy fölfelé mutató vektor, tehát a V0-5 az pedig egy lefelé mutató vektor lesz. Ezzel a sebességábrát megrajzoltuk, a sebességábrából leolvasható a mechanizmuson levő minden jellemző pontnak a sebessége. Hátra van még az, hogy határozzuk meg az összes tagnak a szögsebességét. Ebből egy tagnak a szögsebességét már meghatároztuk, az omega 0,2-nek a szögsebességét már meghatároztuk, hátra van még az omega 0,3 szögsebességének és az omega 0,4 szögsebességének a meghatározása. Az ötössel nem kell foglalkoznunk, mert arról tudjuk, hogy haladó mozgást végez, tehát az ötösnek a szögsebessége az nullával egyenlő. Tehát nézzük a szögsebességet meghatározását. Tehát szögsebességek, az omega 0,5-ről tudjuk, hogy nulla, mert haladó mozgást végez. Tehát a tű befogó szerkezet az egy haladó mozgást végez, ezért ennek a szögsebessége nullával egyenlő. Térjünk vissza az első láncra. Az első láncban volt egy olyan sebességkülönbség, hogy VCD, és ez a VCD, ennek a VCD-nek a nagysága az omega 0,3 szor RCD volt, ebből az összefüggésből az omega 0,3 az VCD per RCD-vel egyenlő. Tehát a VCD-t le tudjuk olvasni a sebességábrából, az a C pontnak és a D pontnak a távolsága. Az RCD-t le tudjuk olvasni a helyzetábrából, az a helyzetábrán a C és a D pontnak a távolsága, tehát az omega 0,3-at ez alapján a nagyságát meg tudjuk határozni. Nézzük meg, hogy hogyan adódik ki az iránya. Látjuk azt a sebességábrából, hogy a VCD az a C pontból a D pontba mutató vektor. Tehát üljünk rá gondolatban, helyezzük magunkat a C pontba, és ebből az ábrából látszik, hogy a D pont hozzánk képest fölfelé mozdul el. Tehát akkor a 3-asnak a szögsebessége az a táblába befelé mutató kell, hogy legyen, hogyha ideültünk, és ennek fölfelé mutató a sebessége, tehát ebből meg tudtuk határozni, hogy az omega 0,3 az egy óramutató járásával megegyező irányú szögsebesség lesz. Az első láncban ezután már mindennek tudjuk, minden tagnak tudjuk a szögsebességét, tehát az egyesé meg volt adva, a kettesét meghatároztuk ahhoz, hogy meg tudjuk rajzolni, el tudjuk forgatni ezt a hasonló háromszöget a második lánc kiinduló pontjának a meghatározásához. Hátra van még az omega 0,4-nek a meghatározása. Ez pedig a VEG de felírt összefüggésből tudjuk megtenni, az omega 0,4 szer REG-vel volt egyenlő, az omega 0,4, tehát VEG per REG, a VEG az leolvasható itt a sebességábrában, tehát az E pontnak és a G pontnak a távolsága. Tehát a VEG nagysága a sebességábrából vehető ki, az REG az a helyzetábrából vehető ki, az E pontnak és a G pontnak a távolsága, tehát az omega 0,4 meghatározható. Omega 0,4-nek a nagysága meghatározható. Nézzük az irányt. az EG vektor, az E-hez képest a G-pontnak a sebessége az egy erre bal felé, fölfelé mutató vektor lesz. Tehát, hogyha gondolatba ide helyezzük magunkat az E-pontba, akkor hozzánk képest a G-pontnak a sebességvektor ilyen lesz, a G-pont sebességvektora pedig úgy tud ilyen lenni, hogyha az omega az a tábla vagy a mozgás sikjába befelé fog mutatni. Tehát az omega 0,4 is egy óramutató járásával megegyező irányú sebességvektor lesz. Kérném szépen, ezzel ennek a két láncú mechanizmusnak is tisztáztuk a sebességállapotát, mert valamennyi pontjának a sebességét meg tudjuk határozni, és valamennyi tagjának a szögsebességét is meg tudjuk határozni. Kérném szépen a következő hetet egy hasonló két láncú mechanizmus sebességi vizsgálatával fogjuk folytatni, de ott bejön még majd egy trükk, ami még itt nem fordult elő. Köszönöm szépen a figyelmet!